Ma az igét az Eszter könyvéből fogjuk olvasni két helyről, a második részből az első 11 vers, és a negyedik részből a 12-től a 17. verse. Bizonyos idő elteltével a király haragja lecsillapodott, és ekkor eszébe jutott Vásti, meg amit ő tett. Visszaemlékezett a király arra is, hogy mit határozott felőle. Akkor szolgái ezt mondták, ha a király is úgy látja jónak, nevezzen ki megbízottakat a birodalom minden tartományában, hogy keressenek szép fiatal szűzleányokat a király számára. Gyűjtsék össze a legszebbeket Súsán várába, a királyi palota háremébe. Hégaj, a király szolgája, az asszonyok őrizője viseljen gondot rájuk, és adjon nekik szépítőszereket. Azután amelyik lány a legjobban tetszik a királynak, az legyen a királyné Vásti helyett. Tetszett ez a tanács a királynak. Elfogadta, és így is történt. Élt egy Márdokeus nevű zsidó Susán városában, aki Jáír fia volt. Jáír apját Simeinek, annak apját pedig Kisnek hívták, Benyámin törzsébe tartoztak. Kis a többi júdeai fogollyal és Jekonyával, Júda királyával együtt, sok évvel korábban Nebukadnezar, Babilónia királya hurcolt a számüzetésbe Jeruzsálemből Babilóniába. Márdokeusnak volt egy unokahúga, Hadassa, más néven Eszter, akinek a szülei meghaltak, és ezért Márdokeus leányává fogadta és felnevelte. Eszter mind arcára, mind termetére nézve gyönyörű szép volt. Amikor a király rendeletét kihirdették, és a szép leányokat összegyűjtötték Súsán várába a Hégaj felügyelete alá, Esztert is a királyi palotába, a hárembe vitték. Őt is Hégaj gondjaira bízták, aki az asszonyok őrzője volt. Hégaj nagyon szépnek találta Esztert, jó indulatta volt iránta, és igyekezett kedvezni neki. Azonnal a legjobb ételeket és szépítőszereket rendelte a számára. Kiválasztott 7 szolgálót a királyi palotából, hogy azon túl Esztert szolgálják, és a hárem legjobb részében jelölte ki lakosztályukat. Márdokeus korábban megparancsolta Eszternek, hogy senkinek se árulja el a zsidó származását, és hogy a rokonairól se beszéljen. Ezért Eszter nem is szólt ezekről senkinek. Márdokeus minden nap elment a hárem udvarába, és érdeklődött Eszter, hogy léte felől, és hogy mi történik vele. És a negyedik részből a 12-től 17. versek. Amikor Haták ezt elmondta Márdokeusnak, ő ezt üzente vissza Eszternek. Ne gondold, hogy csak azért, mert a palotában élsz, megmenekülhetsz a haláltól, amikor az összes zsidót megölik. Ha most hallgatsz, a zsidók számára majd máshonnan támad szabadulás és menekülés. Te azonban el fogsz pusztulni apád családjával együtt. De gondold csak meg, talán éppen azért lett belőled királyné, hogy ebben a veszedelmes időben helytállj. Erre Eszter a következő választ küldte. Ám legyen, menj, gyűjts össze minden zsidót, akit Susán városában találsz. Böjtöljetek, értem, 3 nap, 3 éjjel, ne egyetek, ne igyatok semmit. Én magam és a szolgálóim is ugyanígy fogunk böjtölni. Azután, bár az ellenkezik a törvénnyel, mégis bemegyek a királyhoz, és ha meg kell halnom, hát meghalok. Akkor Márdokeus elment, és megtette, amit Eszter mondott. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te itt vagy köztünk, hogy szólni akarsz hozzánk, áld meg az ige hirdetőjét, áld meg az elhangzó szolgálatot, áld meg a szívünket, hogy nyitott legyen, kész a te igéd befogadására. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk, mint ahogy akkor megbocsátottál, amikor hozzád tértünk. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretsz bennünket, vezetni akarsz, adjál nyitott szívet, hogy mindig befogadjuk a te igédet. Amen.
A felolvasott ige két részből olvastunk a második rész a könyvből, és utána a negyedik rész. A héten, amikor gondolkoztam róla, van egy olyan helyzet ott a negyedik részben, amikor Mordecai kér valamit az unokatestvéreitől, az Esztertől. És azt mondja, hogy ha lépsz ebben a helyzetben, akkor van reménység. Ha nem lépsz, akkor nem. És akkor az Eszternek volt egy döntése. Ha az Eszter nem élt volna azzal a lehetőséggel, ami arról van szó ott, akkor ma délelőtt mi nem beszélünk az Eszterről. Ha az Eszter nem élt volna azzal a lehetőséggel, akkor én miért nem mondani azt, hogy nem lenne egy Eszter című könyv a Bibliában. De, és tudjuk, hogy ez nem lehet, de azt is lehetne mondani, hogy nem lenne kereszténység a világban ma. Mert ha Eszter nem élt volna azzal a lehetőség, ami volt előtte akkor, akkor az akkori király kiírta volna az összes zsidó embert. És akkor ott megállt volna az egész. És akkor soha sem lett volna a Dávid utódja, és Jézus soha sem jött volna a világba. De tudjunk azt, hogy Isten uralkodott ebben a helyzetben is, és akkor nem így történt. Menjünk vissza egy kicsit a második részre, az első részre, és nézzünk a történet. Először beszélek egy kicsit Eszterről, és utána a konkrét helyzet, amiben az Eszter élt. Az Eszter nem volt egy könnyű élete. Mi olvasunk, mi látjunk itt a második részben, hogy ő egy árva gyerek volt. Amikor még fiatal volt, mind a két szülő meghalt. És utána látjunk azt, hogy a Mordekai volt az, aki nevelt őt. Az Eszter édesapja volt a Mordekai nagybátyja, akkor azt jelenti, hogy unokatestvérek voltak. A Mordekai idősebb volt, és akkor ő kapta azt a feladatot, hogy fel kellett nevelni az egyik unokatestvérét. Azt is látjuk, hogy ők egy olyan helyzetben éltek, mint a mai világban látjuk azt, hogy nagyon sok menekült. És azok a menekültek élnek idegen országokban, ahol korlátozott a jogai. Esetleg mi azt tudunk mondani, hogy a Mordekai és az Eszter helyzette még rosszabb, mert ők nem önkéntesen menekültek valahova, hanem ők lényegében fogságba vitték oda. És akkor ők éltek egy olyan országban, ami nem volt az övé. A nyelv, amit beszéltek, ott nem volt az ő anyanyelvük. Szóval azt kell látni, hogy az Eszter helyzete nem volt egy könnyű helyzet. Ha mi összehasonlítjuk a mi helyzetünk, amiben mi éljünk, akkor szerintem mindnyájunk tudunk mondani azt, tudunk mondani azt, az én helyzetem jobb, mint az övé. Jobb volt, jobb a helyzet nekem. De tovább olvasunk itt a történet az első részben kezdődik, és látjunk, ott találkozunk a Perzsa királyval. És ez a király az akkori világban, ő volt az egyik legnagyobb ember az egész világban. És egy ponton ő rendezett egy ünnepséget. Egy ilyen hétnapos lakomat, és ebben a hétnapban az egyik nap ő kérte, hogy az ő felesége, a királynő, Vaszti megjelenjen. És a királynő azt mondta neki, hogy nem. És amikor a királynő azt mondta a királynak nem, akkor volt egy probléma a királynak, hogy akkor most mit fogok csinálni. És ő összehívta a tanácsadók, és a tanácsadók a következőt mondtak neki. Király, ha így hagyod a helyzet, akkor minden nő az egész birodalom fog kapni egy olyan példát, hogy ők tudnak visszautasítani bármit, amit az ő férje mond. Ez szörnyű lenne, ha ez történjen a birodalomban. Lépned kell, nem szabad engedni azt, hogy a feleséged ezt csinál. Csak mondom, nem akarok belemenni ebbe a történetbe, abba, hogy ez a kulturális helyzet jó vagy nem jó. De ez volt a helyzet, amiben ők éltek. És akkor a király, miután a tanácsot adtak tanácsot, ő úgy döntött, jó, akkor ha a királynő nemet mondott, én fogok leváltani a királynőt. És ezt olvasunk az első fejezetben, hogy ez történt, hogy ő leváltotta a királynőt, ő azt mondja, ő tovább nem lesz a királynő. És akkor jöttek a tanácsadók, amit látjuk itt a második részben, egy új ötlettel, hogy helyette kell egy új királynő. És az lesz, hogy mi fogunk létrehozni egy szépségversenyt, és akkor a király tud választani a legszebb szűzlányoktól, akik élnek az ő országában. Megint nem fogok belemenni a dologba, hogy helyes volt, hogy az Eszter bekerült ebbe a versenybe. De az Eszter bekerült ebbe a versenybe, és miután bekerült a versenybe, lényegében mi azt mondhatjuk, hogy az Eszter volt a győztes. Ő tetszett a királynak, és ő lett az új királynő. Akkor gondoljunk róla, hogy milyen változás történt az ő helyzetében. Ő egy arva gyerek volt, aki egy idegen országban élt, akinek lényegében semmije nem volt. És ő került abba a pozícióba, hogy ő lett a királynő abban az országban. Az ő élete már teljesen könnyű lett, minden megvolt, amit ő igényelt, és megvolt az, amit nem is igényelt. Ő volt a legjobb helyzetben. Mondhatjunk azt, hogy ő a legszegényebb negyed a 8. kerületben, ő fölkerült a rózsadomba. Milyen jó neki. És akkor történt egy olyan dolog, hogy az egyik főtanácsadó a királynak, a Héman, úgy döntött, hogy az lenne a legjobb, ha tudnék kiírteni az összes zsidót az egész országban. És oda ment a királyhoz, és a király aláírt egy új törvényt, ami lehetőséget adott, hogy tudnak megölni az összes zsidót egy bizonyos napon. És Mordecai kapta a hírt erről a törvényről és erről a döntésről, és akkor ő szólt az unokatestvérének, az Eszternek. És ő mondta neki, hogy Eszter, döntened kell. Te vagy lényegében az egyetlen ember, aki ebben a helyzetben tehet valamit. De azt is kell megérteni, hogy nem volt teljesen könnyű a helyzet az Eszternek, mert az Eszter tudta azt, hogy ő mint királynő, ő nem tud csak oda menni a királyhoz, amikor ő akar, hanem abban a kultúrában fordítva volt a helyzet, ő csak oda megy a királyhoz, hogyha a király hív. És ha ő mérészkedik oda menni, amikor a király nem hív, akkor lényegében veszélyben van. Mert ha a király éppen, amikor ő megjelenik, azt mondja, hogy nem, akkor az ő élete kerül. Szóval akkor az Eszter nagyon nehéz helyzetben volt. Azt, hogy Ha nem lépek és csak tovább élek ebben a helyzetben, ami jó nekem, akkor a népem elpusztul. De ha lépek ebben a helyzetben, lehetséges, hogy én fogok elpusztulni. És ez volt a döntés neki. Ez volt az ő helyzete. Lépek, csinálom a önzetlen lépést, vagy nem. Ha ő önző lett volna ebben a helyzetben, ha ő csak gondolt azon, hogy mi a jó nekem, ő nem szólt volna. De az Eszter másképpen döntött. Ő élt azzal a lehetőséggel, amit Isten adott neki. És mi tudjunk, ha tovább olvasunk, majd jövő héten fogunk látni a történet végét, mi tudjunk azt, hogy sikerült. A zsidók nem pusztultak el, más dolgok történtek, mint a Haman tervezett, amikor ő kérte azt, hogy elpusztítson az összes zsidót. De amit ma délután akarunk látni, azt, hogy amikor az Eszter bekerült ebbe a helyzetbe, ő döntött. És ő helyesen döntött. Szeretnék egy kicsit most tovább lépni, és nem beszélni arról, ami történt több mint 2500 évvel ezelőtt. És nézzünk, hogy mi a helyzet a mai világunkban, és hogy esetleg nincs olyan, hogy nekünk kell valami lehetőséggel élni. Két nappal ezelőtt április egy volt, akkor néztem azt, hogy hány ember él a világban. Azon a napon 7 milliárd 412 millió plusz egy pár ember élt ebben a világban. Azért mondom azt, hogy próbáljunk, szerintem mi nem is tudunk képzelni azt, hogy 7 milliárd ember. De ha tovább gondolkodunk arról, hogy ebből a 7 milliárd emberből, hogy ezek az emberek hogyan élnek. Ebből a 7 milliárdból 1,4 milliárd él Kínában, 1,3 milliárd él Indiában. Azt lehet látni azt, hogy a lényeges többség ebből a 7 milliárd emberből szegénységben élnek. Azt kell látnunk, hogy egészen más a mi helyzetünk. A számítást, amit láttam, amit kiszámoltam, ha tavaly kerestél legalább 400 ezer forint az egész évben. Ha tavaly kerestél 400 ezer forint az egész évben, akkor a világ lakosságban a legjobb 20%-ben vagy. Akkor lényegében azt tudok mondani, hogy mindenki Magyarországon a legjobb 20%-ben él. Ha van olyan, és tudom, hogy van olyan, aki havi keres, havi 400 ezért keres. Ha havonta 400 ezért keresel, akkor a világ lakosság legmagasabb 10%-ban élsz. Gondoljad róla. A legjobb 10%-ban élsz. Ha körülnézünk, hogy mi a helyzet a világban, mi látjunk azt, hogy ezek az emberek között egy nagy része úgy élnek, hogy küszködnek a mindennapi kenyérre, és nagyon sokan nem tudnak keresni azt. Azt mondnak, hogy a világban 1 milliárd ember, akik éheznek. 1 milliárd. Ezek között naponta van 30 000 gyerek, aki meghal, mert nem kap a megfelelő táplálékot, mert nem kap a megfelelő orvosi ellátást. Megint én azt mondom, hogy egy olyan szám, amit mi nem tudunk felfogni. Naponta 30 000. Gondoljunk róla egy kicsit, hogy mi milyen kiváló helyzetben vagyunk. Ahogyan Mordecai mondta az Eszternek, hogy nem tudod-e, hogy Isten tette téged ebbe a helyzetben, amiben vagy. Lényegében azt lehet mondani mindnyájunknak, hogy nem véletlen az, hogy mi ott vagyunk, ahol vagyunk. Lehet gondolkozni egy kicsit arról, hogy mi a helyzet ebben a világban, hogy hány keresztény ember van. Hogy mint keresztény nép, mi a helyzet. Papíron majdnem vagy 25 és 33% között van az, aki azt vallja magáról, hogy ő keresztény. Ha mi nézünk azt, hogy ezek az emberek, akik papíron keresztény, hányan neveznünk az evangéliumi keresztények, akkor az a szám sokkal kevesebb, már 5% alatt van az a szám. De a másik, amit esetleg tudunk gondolkozni abban, hogy mint keresztények, mennyire éljünk a lehetőséggel a misszióban. Több mint a világ lakosság fele olyan országban él, ahol a keresztény lakosság kevesebb, mint 2%. Megértjünk azt, hogy a lakosság több, mint a fele él egy olyan országban, ahol a keresztény lakosság kevesebb, mint 2%. De az a szomorú, hogy a misionárosok, amit szolgálnak bárhol a világban, a lényeges többség nem mennek ezek az országokba. Szóval azok az országok, ahol a legnagyobb szükség van, ott van a legkevesebb munkás. Valahogyan azt kell látnunk, és azt kell megértenünk, hogy az egyház, a mai egyház nem jól él a lehetőséggel. Nem jól végzünk azt a munkát, amit Isten adott nekünk. Hogyan éljünk ezzel a lehetőséggel? Esetleg az első dolog, amit jut az eszünkbe, azt, hogy mi azt mondjunk, hogy de Monty, túl nagy a feladat. az, hogy ha én teszek valamit, az nem jelent semmit. Nem érdemes azt csinálni. Valaki ismeri azt a név Nicholas Winston? Nicholas Winston egy angol üzletember volt a 30-as években. És amikor még a második világháború előtt, amikor Hitler már kezdte intézni dolgokat Csehországban és Lengyelországban, a Winston egyszer egy üzleti úton volt Prágában, és látta, hogy mi a helyzet ott és mi a veszély. És akkor a Winston a saját pénzéből hónapokon keresztül intézte azt, hogy gyerekek Prágából ővít Angliába. 669 gyereket vitt Angliába. Az utolsó vonat, ami ment volna ezek a gyerekekkel, több mint 200 gyerek volt rajta, és akkor a Hitler lezárta a határokat. És az utolsó 200 gyerek nem került ki az országból. De a Winston, ő sohasem nagy dobra mondta azt, hogy ő mit csinált. De valahogyan egy 10 évvel ezelőtt a nyilvánosság került a hír erről a történetről. És akkor kezdtek keresni azok az emberekből a 669-ból, aki menekült Angliába. És akkor találtak több ezért. Mert azok az emberek, akik összeházasodtak ott, és lett saját gyerekük, és mindegyik tud mondani azt, hogy ő életben van. Mert egy ember tett valamit. Egy ember tett valamit. Valahogyan azt kell látnunk, hogy amit mi teszünk, ha mi csak egy ember vagyunk, az nem mindegy. Az nem mindegy, hogy mit teszünk. Ha mi nézünk Jézust és az ő élete, mi azt látjunk, hogy Jézus valahogyan sohasem sietett. Valahogyan mi azt látjunk, hogy mindig volt ideje embereknek. Mi hogy vagyunk ezzel? Mi látjunk azt az embert, aki nyomorúságban él. Mi látjunk azt az embert, amit mi tudnunk segíteni. És azt kell megértenünk azt, hogy az embereknek szükségük van egyik arra, hogy mi adjunk segítséget az anyagi területben. De azt is kell látnunk, hogy a legnagyobb szükség minden embernek, hogy ő kap lelki segítséget. Hogy ő tud megérteni az evangéliumot. Most ünnepeltünk a húsvétet. És amikor mi ünnepeltünk a húsvétet, volt szó arról, hogy Isten annyira szeret minket. Isten annyira szeret téged, hogy ő küldte Jézus Krisztus a világba. Ő egy ajándékot ad nekünk. Ha már hívő ember vagy, akkor azt kell látni, hogy milyen sokat kapta. Milyen sokat kapta. Nem csak anyagilag a legjobb 20 százalékban élsz, hanem a másik oldalon lelkileg, de a legjobb 10%-ban élsz. Vagy a legjobb 5%-ban élsz. Mert biztonságban vagy. Mert van örök életed. Mert van egy megváltó, aki szeret téged, és gondoskodik rólad. A Lukács evangélium a 12. rész, a 48. versben olvasunk azt, hogy akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. Mi nagyon sokat kaptunk. De olyan könnyű, hogy mi csak hazamenjünk, és bezárjunk a kapu, és ott éljünk a mi saját kis jó világunkban. Ez volt a veszély az Eszter életében. Olyan könnyen tudta volna csak ott maradni a király palotában. A könnyű, kényelmes életében. De az Eszter úgy döntött, hogy ebben a helyzetben én nem tudok csendben maradni. Lépni kell. És azt is mondta, ha meghalok, meghalok. Élni kell a lehetőséggel. Szerintem a mi életünkben nem kell nagyon keresni a lehetőséget. A lehetőséget folyamatosan kopog az ajtó. Csak néha mi süket vagyunk, és mi nem halljunk azt a kopogást. De a lehetőségek jönnek a mi életünkben, ahol éljünk. A feleségem még bolya tanít egy gimnáziumban. És amikor ő osztályfőnök lett 3 évvel ezelőtt, mi nem tudtunk, hogy mit fog járni azzal. De jönnek a lehetőségek. Már 3 gyerek az osztályban élvezett az egyik szülőt abban a 3 évben. És mi próbáljunk segíteni. Nem mindig sikerül. Most a hétvégén mondhatjuk, hogy tapasztaltunk egy kudarcot az egyik gyerekkel, amikor most 2,5 év után rengeteg lehetőséget kapott, de nem élt azok a lehetőséggel. Már egy pár hónappal ezelőtt kellett iskolát váltani. Tovább tartottunk a kapcsolat vele. Most a hétvégén kirúgták őt a kollégiumból, ahol lakott eddig a viselkedése miatt. Nem tudom, mi lesz vele. Ő a mélyponton van most. Ő tudja azt, hogy mi ott vagyunk, hogy mi készek vagyunk segíteni. De eddig ő nem élt azzal a lehetőséggel, nem tudta élni azok a segítségekkel, amit kapott. Mi imádkozunk érte, mi reméljünk, hogy ő fog változni, de mi nem tudjuk, hogy mi lesz vele. De ez volt az egyik lehetőség, amit Isten adott nekünk. A te lehetőséged más lesz. A te lehetőség nem lesz ugyanolyan, mint az enyém. Mert mindannyian éljünk különböző helyzetekben. Hanem fel kell tenni a kérdést, nyitva-e az én szemem? Hallok-e, amikor valaki kiabál segítségért? És akkor, mint hívő ember, kész vagyok félretenni mindent, hogy tudok segítséget adni abban a helyzetben. Pár évvel ezelőtt, mint kiadtunk egy könyvet, a szíme él a lehetőséggel. És Max Lucado abban a könyvben sok történet mond, hogy hogyan lehet élni lehetőségekkel. És ő mesélt egyszer, amikor ő utazott Közép-Amerikába, ahol volt egy földrengés, és fiatalok oda mentek segíteni. És azt mondta, hogy amikor utaztak oda, és ott az első este a szállásban voltak teológia tanulók különböző teológiákból, különböző keresztény irányzatokból. És azt mondta, hogy ahogyan egy ilyen csoport összejön, akkor természetesen azon az estén vitatkoztak különböző teológia kérdésekről. De ő azt mondta, hogy a következő nap, amikor kimentek segíteni, azt mondta, hogy nagyon gyorsan elfelejtettünk azok a teológia különbségek, amiről vitatkoztunk. Ő mesélt, ahogyan ő ott kiszedtek a téglák egy helyből, és amikor dolgozott egy másik fiúval, ők kezdtek ketten énekelni. Ő azt mondja, hogy először kezdtünk azok a hagyományos énekeket, amit ő ismert, és ő akart énekelni, de utána énekeltünk azok az új énekeket, amit én ismertem, de azt mondja, hogy az nem volt a lényeg azt, hogy a régi vagy az új énekeltünk, az, hogy valahogyan tudtunk együtt csinálni azt. Ha nincs egy feladatunk, akkor leragadjunk ezek a teológia vitákkal. És mi nagyon szépen tudunk beszélgetni erről, és arról, és erről, és arról. De van valami, ami sokkal lényegesebb. És azt, hogy mi, mint hívő néppel éljünk azzal a küldetéssel, amit Isten ad nekünk. Az Ezékiel könyvében a 22. rész, a 30. vers. Kerestem köztük valakit, aki építene a falat, és odaállna a részre színem elé az országért, hogy ne pusztuljam el. De nem találtam. Számomra ez az egyik legszomorúbb ige a Bibliában. Mert ez volt egy olyan helyzet, amikor kerestek valaki, bárkit, aki azt mondja, hogy én szeretnék beállni a részbe. Én szeretnék tenni azt, hogy összetartom az országot. És az a szomorú, hogy nem találtak senkit. Az Eszter 4. részben volt az a kérdés, ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e a királynői méltóságára. Ugyanazt a kérdést kell feltenni magunknak. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál arra a helyre, ahol te vagy. És a kérdés az, hogy olyan lesz, mint a helyzet Ezékielben, amikor nem volt ember, Vagy mi tudunk követni azt a példát, amit az Eszter mutatott. És ő azt mondja, hogy jó, én élek a lehetőséggel. Mint hívő emberek, azt kell látnunk, hogy Isten ad lehetőségeket nekünk. A kérdés az, hogy élsz a lehetőséggel, vagy nem. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor gondolkodom arról, hogy él a lehetőséggel, vagy nem, végül is van kétszer, amikor kell feltenni ezt a kérdést. Az első alkalom, amikor fel kell tenni azt a kérdést, amikor te keresel minket, és te kínálsz az üdvösséget nekünk, ahogyan volt szó az Isten tiszted elején az énekek énekeből. Te kopogsz az ajtón. Te akarsz a megváltónk lenni. Te akarsz megbocsátani a mi bűneinket. A kérdés az, hogy mi éljünk a lehetőséggel, vagy nem. Ha van valaki, aki most küszködik ezzel a döntéssel, imádkozunk érte. Kérjünk, hogy segítsd élni a lehetőséggel. Segítsd elfogadni téged, mint megváltót és Urat. És mi, akik már éltünk ezzel a lehetőséggel, segíts minket látni azt, hogy van egy másik lehetőség előttünk. És ezzel az új lehetőséggel van azt, hogy mi tudunk önző lenni, és csak, vagy főleg foglalkozni azzal, ami jó nekem, vagy tudunk követni a példát, amit te adtál a kereszten, tudunk követni azt a példát, amit Eszter mutat nekünk. Kérjünk, segíts minket, hogy ne maradjunk csak egy helyen, hanem segíts minket, hogy mi is tudunk élni azok a lehetőségekkel, amit te adsz nekünk. Kérjünk, segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.